Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János evangéliumában, az első fejezet 41. versétől az 51. versig a következőképpen. Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: megtaláltuk a Messiást, ami azt jelenti felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla. Másnap Jézus Galileába akart indulni, ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá: kövess engem. Fülöp pedig Bétsaidából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánáellel, és így szólt hozzá: megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak. Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánáel. Fülöp így válaszolt: jöjj, és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik feléje, azt mondta róla: íme egy igazi izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánáel megkérdezte tőle: honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: mielőtt Fülöp ide hívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánáel így szólt hozzá: mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki: mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette: bizony-bizony mondom néktek, meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az elmúlt vasárnap arról hallottunk, hogy milyen drámai az, amikor missziós területeken elhangzik a kérdés a misszionáriusok felé, hogy mi tartott idáig? Miért csak most jöttetek el hozzánk? Hát mióta tudtok ti a megváltó Jézusról? 2000 éve? Hogy csak most jutott eszetekbe, hogy eljöjjetek hozzánk? Ugye így vallott az elmúlt évszázadban egy törzsfőnök, akit nagyon-nagyon szerette volna, hogyha az édesapja, aki már nagyon várta az igazi Istent, megtudta volna, hogy ki ő. Nagyon megrendítő ez a dolog, egyrészt ezért, hogy tényleg mennyire ég bennünk a tűz, hogy vigyük az emberek felé. Nem arra gondolok, hogy most Togóra, vagy a mikronéziai szigetvilágba, vagy Pápua-Jugineára, hanem csak a szomszédunkba. Hogy mennyire ég a tűz bennünk, hogy vigyük az örömhírt, ez tényleg izgalmas kérdés, mert várják az emberek. Várják az emberek, így mondja Pál apostol, az Isten fiainak a megjelenését. De azért is izgalmas kérdés ez, hiszen ezek nagyon friss történetek, és arról volt szó, hogyha emlékszünk, hogy megérezte ennek a törzsfőnöknek az édesapja, aki varázsló, sámán volt, megérezte, hogy ő gonosz lelkekkel van kapcsolatban. És azt is megérezte, hogy az Isten nem ilyen, hogy az Isten jó. Azért mondom, hogy izgalmas ez, mert ma is nagyon sokan foglalkoznak sámánizmusra és az ebből fakadó jóslások, kuruzslások témakörével, és bizony nem érzik meg azt, amit meg kellene, hogy érezzenek. Hogy itt nem játékról van szó, hanem valóban gonosz lelkekről. Tehát, hogy Isten hogyan nyilvánítja, nyilatkoztatja ki magát egy nyitott ember felé, aki igaz, hogy az ellenkező oldalon áll, igaz, hogy még nem ismeri Jézust, de mégis már megérinti a szívét. És szomorú a fia, hogy úgy kellett, hogy meghalljon, hogy nem ismerte a megváltó Jézust. Megkérdezték utána tőlem többen, hogy akkor ez azt jelenti, hogy elkárhozott ez az ember? Én nem hiszem, hogy azt jelenti, hiszen Pál apostol beszél arról, hogy Isten a szívünkbe, a lelkünkbe, minden ember szívébe, lelkébe írta a törvényt. És ez az ember megérezte a szívében és a lelkében, hogy milyen a valódi Isten törvénye. Nyilván nem fog elkározni senki sem azért, mert lusta volt a keresztény nép arra, hogy elvigye, elmondja az örömhírt. Ő valahogyan, valamilyen módon már megérezte az igazi Istennek a valóságát. De visszük-e az örömhírt ezeknek az embereknek, hogy sokkal többen találják meg az örömhírt. Sokkal többen találják meg Jézust. És nem csak ezért, hanem hát azért is, hogy ma mi túlságosan erre a világra koncentrálunk, túlságosan ez a világ van előttünk, holott itt csupán néhány évtizedet töltünk el, lehet, hogy másokunk előtt nincsen egy év sem, vagy csak pár év. Az örökké valóságra kellene koncentrálnunk. De hát, hogyha ilyenek vagyunk, hogy erre a világra koncentrálunk, akkor hadd mondjam el, hogy legalább azért kellene, hogy vigyük az örömhírt az embereknek, hogy legalább ez az életük boldogabb legyen. Legalább ez az életük is más legyen. Na ez nem történt meg biztos ennél a varázslónál, ennél a sámánnál. Nem lehetett boldogabb a föld élete, pedig azért szerintem ez is fontos, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy az örökké valóság sokkal fontosabb. Na de hát mi a másik oldalon vagyunk, és el tudom képzelni azt, hogy vitáznánk itt a gyülekezetben arról, hogy hát miért küldjünk el valakit éppen a Togó szigetére, vagy Mikronéziába, miért pont tőlünk menjen valaki, úgy, ahogyan szoktuk mondani azt, hogy hát miért pont én szolgáljak, miért pont én csináljam ezt vagy azt. Ugye szépen elénekeltük ezt, hogy igen, vigyük az örömhírt. De hát miért pont én? Meg hát mennyi pénzbe kerülne ez? De hát ez a projekt mindent egybevéve mondjuk 2 millió forint lenne fél évre. Persze aztán kiszámoljuk, hogy egyház fenntartónként ez jelent 4000 forintot. Nem biztos, hogy olyan sok. Egyszer egy idős gyülekezeti tag, egy idős kántor bácsi mondta, hogy így megróva a misszionáriusokat, a modern misszionáriusokat, hogy hát miért repülőgéppel mennek, miért ilyen drága közlekedési eszközzel. És akkor el kellett magyarázni neki, hogy tudja, eljutni oda Pápuigineára sokkal drágább lenne hajóval, vonattal, hogyha van egyáltalán arrafelé ilyen közlekedés. Szóval az anyagiak persze, igen, nagyon-nagyon hátráltatják az örömhírnek a közvetítését, mert sajnáljuk rá sajnos. Ezért volt számomra rettentően, nagyon-nagyon megdöbbentő az, amikor a Szent Póli North Heights Lutheran Churchben voltunk egy konferencián, és ott elmondták, hogy ebből a gyülekezetből, amely valamikor az 50-es évek végén alakult Minnesota államban, 300 misszionáriust küldtek ki. 300 misszionáriust. Egyetlen gyülekezetből. Nem az evangélius egyházból, abból az egyetlen gyülekezetből. Valamit megéreztek, hogy mennyire fontos erre költeni. Isten, az a mai témánk, hogy bizonyságtételre hív bennünket. Nézzük meg most az igét, hogy mi az, ami játszik, vagy mi az, ami számít ebben az ige szakaszban, a misszió szempontjából. Nem most mi itt elmondunk egy sok mindent, ugye a pénz, kényelmesség, stb. Nézzük meg, hogy valójában a misszió szempontjából mi játszik. Keresztelő János az ezt megelőző ige versekben bejelenti azt, hogy íme az Isten báránya, innen indul ki a misszió. Íme az Isten báránya, rámutat Jézusra. És amikor rámutat, hogy ő az Isten báránya, ezzel két dolgot is mond. Az egyik az, hogy nem ő, keresztelő János lesz, aki megváltja ezt a világot, nem ő, aki beszél Jézusról, hanem majd Jézus, az Isten báránya. Tehát nem mi leszünk azok, a gyülekezet tagjai, akik megváltjuk az embereket, nem mi tudjuk őket meggyőzni, megváltoztatni, hanem mutassunk számukra Jézusra. Ez a kiinduló pont. A másik az, hogy ezzel kijelenti, hogy ő lesz az, aki a testét és a vérét adja értünk, úgy ahogyan, és ezt az ő tanítványai nagyon jól értették, úgy ahogyan Egyiptomban 1400 évvel korábban a páska bárányt áldozták fel, tudjuk az egyiptomi 10. csapás, elsőszülött fiúgyermekek meghalnak, hogyha Izrael népe hiszi azt, hogyha megkenik a bárány vérével az ajtófélfákat és a szemöldökfát, akkor életben maradnak. Ez az előképe a megváltásnak. Mert Jézus, amikor az utolsó vacsorán fogyasztja a páska bárányt, a páska vacsorát, akkor elmondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem, vagyis arról beszél, hogy 1400 évvel korábban egy bárány testének a megtöretése és a bárány vérének a kiontása mentette meg az elsőszülött fiúgyermekek életét, legalábbis egy földi életre nézve, de másnap, a nagy, az utolsó vacsora másnapján az én testem fog megtöretni, az én vérem fog kiontatni, és aki hiszi ezt, az megmenekül, nem egy földi életre, hanem az örökké valóságra nézve. És ezt ők értették, hiszen ebben a millióben, ebben a környezetben éltek keresztelő János tanítványai, és ezért hat rájuk, mint egy jelszó ez a kifejezés, hogy íme az Isten báránya. Hogy elindulnak, és teljesen más lesz ezen túl az életük. Hiszen ők tudják, ahogy mi is tudjuk, hogy halálos betegségben szenvedünk, és halálos betegséggel szemben csak az áldott lelki orvos tud segíteni. Nem szaladgálnak csak úgy azok az orvosok körülöttünk, akik tudnának halálos betegséggel szemben mit csinálni. Nekik is Jézusra van szükségük. Ő az igazi orvos. Én azt gondolom, hogy amikor az ember rájön arra, hogy el kell mennie ebből az életből, két dolog nagyon fontos. Testileg az, hogy minél inkább körülvegyük, gondozzuk, ápoljuk, fájdalommentes legyen a szenvedés, de a még fontosabb, hogy lelkileg tudjunk neki táplálékot adni, Jézushoz vezetni őt. Ez a legfontosabb. És az Isten báránya kifejezésre elindulnak ezek az emberek. Nem latolgatnak, hogy ez mennyibe fog nekünk kerülni, hogy most ott hagytuk a halászatot például, a vállalkozásunkat. Nem latolgatnak, mennek és követik Jézust. Nem lesz már az életük olyan, mint eddig, mert megfogan bennük az új élet, és aztán majd újjá is fognak születni. Olyan, mint amikor megszületik egy családban egy gyermek. Most, amikor látom, hogy megszületik valakinél egy gyermek, azt látom, hogy utána az illetőn állandóan ott lóg a babája. Állandóan mindenhová viszi. Addig csak úgy egyedül flangált erre amarra, könnyű volt az élet, most meg ott lóg állandóan. Nem tud megjelenni baba nélkül. Na kérem szépen, aki újjászületik, annál ezt lehet tapasztalni. Teljesen megváltozott az élete. Nem lesz már olyan, mint előtte. Na, innen tudjuk felmérni azt, hogy újjá születtünk-e már. Erik Blum volt az ezen a bizonyos Minnesota-i konferencián, aki azt mondta, család látogatás alkalmával elmentünk hozzá meglátogatni. Azt mondta, hogy az egy forradalom, amikor születik egy gyerek. Meglátta, amikor akkor mi 95-ben még éppen vártuk az első gyermekünket, és ugye látta, hogy gömbölyödik a feleségemnek a hasa, azt mondta, az egy forradalom, és így van. Az újjászületés is egy forradalom. Jézus meglátta Pétert, olvassuk, ami azt jelenti, hogy a szívébe látott, a lelkébe látott, és ekkor jelenti ki, hogy a te neved ezentúl Kéfás lesz. Héberül mondják azt, hogy Kéfás, görögül mondják azt, hogy Petrosz, innen a Péter elnevezés, azt jelenti kőszikla. Az Istennel való találkozás gyakran új nevet eredményez a Szentírás szerint. Gondoljunk Abrámra, akiből Ábrahám lesz, Jákobra, akiből Izrael lesz, mert ez kifejezi azt, hogy az Istennel való találkozás új életet eredményez bennünk. És ezentúl tudjuk, hogy Isten, Jézus másképpen tekint ránk, mint mi önmagunkra, vagy az emberek. Mert hogyan tekintenek ránk az emberek? Mindenkinek megvan a véleménye. Nem sokszor van az, hogy a jó véleménye. Általában a rossz. Vagy milyen véleményünk van magunkról? Hát ezzel is sajnos egyre többet találkozok. Általában nem jó a véleményünk magunkról. Gyakran megvetjük önmagunkat, nem csak a másikat. De a kettő összefügg egyébként. Jézus viszont igazán lát bennünket, a szívünkbe lát. Tudja azt, hogy az ő kezében mivé formálódunk, és tudja, hogy a gyenge, mindenféle lelki bajokkal küszködő Péter, aki aztán meg is tagadja őt, milyen kősziklává lesz aztán a Szentlélek munkája nyomán. Aztán Andrásra is nagy hatással van a Jézussal való találkozás. Ezért nevezik az egész folyamatot, ami elindul András és Jézus találkozásából, hogy András misszió. Amikor volt a Franklin Graham által szervezett Reménység Fesztivál itt Budapesten, akkor osztogattak ilyen kiadványt, hogy András misszió. És fel lehet írni erre a kis kétoldalas vagy négyoldalas kis prospektusra, fel lehet írni azokat a neveket, akik a környezetünkben élnek, és akikért szeretnénk imádkozni, hogy megismerjék Jézust. Mert lényegében erről szól ez a mai vasárnap, erről szól ez a mai textus, hogy hogyan indul el a misszió a mi környezetünkben. Nem arról van szó, hogy Mikronéziában, meg Togóban, hanem arról szól, hogy a mi környezetünkben, a mi gyülekezetünkben hogyan tud a misszió elindulni, és én éppen ezért tettem ki a megmaradt példányokat az iratterjesztésbe, úgyhogy ha valaki tényleg szeretné elkezdeni azt, vagy folytatni, vagy rendszeresebbé tenni azt, hogy imádkozik a környezetében levő emberekért, akkor vigyen ebből az András missziós kis traktátusból, és használja. Ott néhány instrukciót is lehet olvasni, segítséget, nyugodtan lehet vinni és használni. Szóval az Andrásra is nagy hatással volt a Jézussal való találkozás, azonnal megosztja Péterrel, a testvérével az örömhírt, nem tartja meg magának. Aztán találkozik Jézus Fülöppel, őnál azt látjuk, hogy nem válaszol azonnal semmit a hívásra. De később, amikor találkozik Nátánáellel, akkor elújságolja neki, hogy megtaláltuk a megváltót. Méghozzá be is azonosítja, hogy tudod, az, aki Názaretben él, aki a Józsefnek a fia. Itt azt látjuk, hogy nincsenek sablonok a megtérésben. Fülöp, amikor Jézus megszólítja, hogy gyere, kövess engem, verbálisan nem mond semmit, de elkezdi követni Jézust. Én arra gondoltam, hogy ez ugyanaz, mint amikor van, ahol úgy gyakorolják a megtérést, hogy van az Isten tisztelet után egy megtérése felhívás, vagy egy reménységkonferencián, egy előrehívás, ahol ki lehet fejezni azt, hogy mi szeretnénk ezentúl odaadni magunkat Jézusnak. De lehet, hogy más valaki a helyén marad, de mégis elkezdi követni Jézust. De olyan is lehetséges, hogy valaki előre jön, és mégsem sikerül neki elkezdni követni Jézust. Sablonok nincsenek. Fülöp követi Jézust, hívja Nátánaelt, aki azonban, de ebből látható a változás Fülöp életében, hogy hívja Nátánaelt, hívja, nem tartja meg az örömhírt magának, hanem továbbadja. Nátánael pedig kételkedik. Azt mondja, származhat-e valami jó Názáretből? Ez nem volt egy kiemelkedő hely, ez a Názáret. Ez nem volt egy Budapest, ez nem volt egy Los Angeles, ez nem volt egy ilyen híres, neves dolog. Elmaradott hely volt. Lehet, hogy sok rossz hírt is hallottak már onnan. Úgy eszembe jutott, hogy lehet, hogy ma azt mondanánk, azt kérdezik az emberek, hogy származhat valami jó az egyházakból? Vagy származhat valami jó ettől az embertől, aki ide a gyülekezetbe jár, és hát látjuk azt, hogy milyen problémái vannak az életben? Vagy származhat valami jó ebből a betegségből, amiben benne vagyok? Származhat valami jó a kórházból? És akkor azt látjuk, hogy Fülöp nem győzködi Nátánaelt, nem kezd el hitvitát lefolytatni vele, azt mondja, gyere és nézd meg, saját magad tapasztald meg, hogy mi az, ami végződik benned Jézus hatására. Te magad tapasztald meg. Én meggyőződésem, hogy nem kell nekünk hitvitákat folytatni. Megvannak azok a megrögzött emberek, akik talán lelkileg nem is egészen egészségesek, akik állandóan vitáznak, hitvitákat folytatnak, és azt mondják, hogy ezért nem jó, az azért nem jó, amaz azért nem jó. Nem hiszem, hogy ez a hivatásunk. A hivatásunk az, hogy hívjuk, vigyük Jézushoz az embereket, hogy ők tapasztalják meg saját maguk a vele való közösség áldásait. És ez a gyülekezet, ez a tanítványi kör születésének, létrejöttének a modellje. Ez így történik. Ahol nem csinálja ezt a tanítványi sereg, ott fogy a gyülekezet. Ahol csinálják, ott elkezd növekedni. Megdöbben Nátánael, amikor Jézussal találkozik, hogy Jézus mindent tud róla, ott ültél a fügefa alatt. Megdöbben azon, hogy ő ismeri őt. Mi is megdöbbenünk mindig, amikor Jézussal találkozunk. De azt mondja Jézus neki, hogy te még többet fogsz látni. Miért? Mit fog látni? Hát azt, hogy megnyílik az ég, azt, hogy Jézus szabaddá teszi az utat, halála, feltámadása által az Isten felé. Miért kell hívni az embereket Jézushoz? Azért, mert nélküle nincsen szabadulás. Mert nélküle nincsen kapaszkodó. Valaki ezt mondta, amikor meglátott a templom kertben néhány pillangót repkedni, hogy hát, tudod, ezek lelkek. Hát mondom, tudod, hogy nem lelkek. Te vagy egy lelkes pillangó rajongó, de ők nem lelkek. De hát tudod, hogy kell az emberek valamilyen kapaszkodó, amikor meghal valaki. És azt figyeltem meg, hogy nálunk is, amikor meghal valaki, egy pillangóval több lesz. Kell valami kapaszkodó. Na ezért kell hívni Jézushoz. Hogy ne ilyen gyenge, pillangó kapaszkodóik legyenek az embereknek, szegényeknek, hanem igazi kapaszkodó, aki meghalt és feltámadt, aki megnyitotta az eget az Istenhez. Nem pillangókat küldözget, hanem valódi szabadulást hoz. Vagy tapasztaljuk magunk körül, hogy szinte bármikor bármi megtörténhet. Hát lelőnek egy utasszállítót. Gondoltuk volna ezt, hogy itt a szomszédunkban lelőnek egy utasszállítót? Lehet, hogy provokáció miatt. Mindenki meghal. Gondoltuk mi ezt, hogy ez bármikor megtörténhet? Én azt hiszem, hogy bármikor, bármi megtörténhet, de egy biztos, hogy bármikor történik velünk valami, Jézussal minden más. Jézussal mégis biztonságban vagyunk. Ezért kell hívni hozzá az embereket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, megváltunk, Te elhívtál bennünket. Te megszólítottál bennünket. Azért, hogy újjá legyünk, új teremtéssé legyünk, megfogant bennünk az új élet. Kérünk, hogy Te tápláld, hogy meg is szülessen, és képes legyen arra, hogy másokat is hozzád vezessen, hozzád hívjon. Urunk Istenünk, segíts minket, nyomorult, sok területen megrekedt híveidet, hogy ne latolgassunk, hogy mennyibe fog ez kerülni nekünk, hanem inkább arra tekintsünk, hogy mennyibe került ez neked, és hogy ezért mindent képesek legyünk odaadni. Mert ezáltal nem csak az örök élet lesz a miénk kegyelemből, hanem ez a földi életünk is egészen más lesz veled. Amen.